Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit, és amiről ma szó lesz, mi történik a testünkben, amikor a baktériumok legyőzik az antibiotikumokat, honnan tudják a kórokozók, hogyan védekezzenek olyan gyógyszerek ellen, amelyeket még nem is ismertek, és vajon mi köze lehet ehhez a bélflóránknak, a daganatos betegségek kialakulásának, tehát hogy sok minden összefügg a testünkben, amiről itt beszélhetünk, hát ezekre a kérdésekre is keressük a választ a mai műsorban, illetve beszélgettünk egy picit a kutatói életpálya szépségéről és nehézségeiről is. Vendégem a stúdióban dr. Juhász Szilvia, biológus, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, azaz a HCM rák mikrobiom kutatócsoportjának a vezetője. Szilvia, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat.
Köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok mindenkinek.
Mielőtt a legfrissebb kutatási eredményeikről kérdezném, azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes kérdés, hogy miként születik meg egy kutatási kérdés a laborban, egy probléma, vagy inkább egy kíváncsiság indítja el?
Igazából mind a kettő. Természetesen mindig a kíváncsiság hajt minket, illetve vannak, amikor a kíváncsiság közben a kísérletekkel haladunk, újabb kutatási eredmények jönnek, az újabb kutatási eredmények újabb kérdéseket nyitnak fel a szemünk előtt.
Ez az, amiben bele lehet szeretni, gondolom.
Igen, valóban ezt nagyon meg lehet szeretni.
És mit jelent önnek, és akkor menjünk is bele a részletekbe, a fehér köpeny inkább hivatás, státusz, vagy belépő egy külön világba, mert hogy a kívülálló ezt nem érti, nem érzi, nyilván máshogy viszonyulunk mi ehhez.
Igen, természetesen egy fehér köpenyes hölgy elsőre meglepő lehet, viszont én mindenképpen hivatásnak tekintem ezt a mi szakmánkat, életpályát, és maga a fehér köpeny elsősorban az védelmet jelent számunkra, hiszen amikor belépünk a laboratóriumba, akkor egy másik világba térünk, egy másik környezetbe, és természetesen nekünk a mintáinkat, illetve magunkat kell a mintáinktól védeni. Ennyit jelent a fehér köpeny.
Beszélünk majd mindjárt részletesen a legfrissebb kutatási eredményekről, de én még arra kíváncsi lennék, hogy az ön útja hogyan indult, tehát mikor és hogyan döntött el, hogy kutató lesz?
Ez már elég korán nálam tiszta volt, hogy szeretnék biológus kutató lenni. Amikor a középiskolai tanulmányaimat kezdtem a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnáziumba, akkor én már céltudatosan a biológia tagozatra jelentkeztem, hiszen akkor tudtam, hogy nekem ez az a tantárgy, ami a szívem csücske.
És akkor innen már egyenes út vezetett akkor a biológus szakra, és onnan utána a kutatócsoport élére. Mennyi idő telik el addig, ameddig az ember egy kutatócsoport vezet? Évé válik.
Szerintem ez egy nagyon hosszú életszakasz, inkább így fogalmaznék. Ez egyénenként változó lehet. Az én esetem ez elég hosszú szakasz volt. Most persze nem térnék ki a koromra, viszont az egyetemi tanulmányaim után a PhD fokozatot, amikor megszereztem, akkor én hosszabb időre kimentem külföldre dolgozni, és amikor ott a Darmstadti Egyetemen tanítottam a diákokat, illetve a kollégáimmal együtt működtem, akkor fordult meg először a fejembe, hogy lehet, hogy érdemes lenne belevágni egy kicsit abba az irányba, hogy mi lenne akkor, hogyha én kutatócsoport vezető lennék. Én a COVID idején tértem haza, és abban az időben elég nehéz volt mindenki számára az élet is, a kutatás is, az a bezártságérzet, és a HCMM kereteiben 2023-ban nyílt lehetőségem beadni egy olyan pályázatot, amivel tudtam egy saját csoportot alapítani.
És azt gondolom, hogy akkor most meg is érkeztünk, és beszéljünk a legfrissebb kutatásról. Jelenleg ugye a kutató csoportjával a régóta használt és újonnan forgalomba került antibiotikumokkal szembeni felkészültséget vizsgálják. Miért ezt a kutatási területet választotta, vagy választották?
Én eredetileg rákutatással, azon belül a DNS-i bajavító mechanizmusokkal dolgoztam, mint sejtbiológus, különféle mikroszkóp technikákkal, és amikor hazatértem 2020 körül, akkor a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetében ismerkedtem meg részletesebben az ottani kutatóknak a munkájával. Ők kimondottan az antibiotikum rezisztenciával foglalkoznak, illetve hogy a baktériumok milyen hamar lesznek antibiotikummal szemben ellenállóak, és pár kísérletüket nyomon követve, illetve közösen tanulmányokat végeztünk ebben az irányban, és az egyik kísérlet alkalmával arra lettem figyelmes, hogy ezek az antibiotikum rezisztens baktériumok bizonyos esetekben akár károsak lehetnek a mi kis humán sejtjénkre, és ez volt az a pont, amikor eldöntöttem, hogy ezzel a témával szeretnék foglalkozni.
Igen, mielőtt leültünk beszélgetni, én is ezen gondolkodtam, hogy ugye antibiotikum rezisztenciáról viszonylag sokat hallunk, akár így a közéletben vagy köznyelvben is, de hogy mennyire súlyos ez a helyzet, ez nem biztos, hogy tisztában vagyunk.
Igen, valóban így a mindennapjaink szempontjából nem teljesen átlátható vagy világossá vált, hogy mennyi veszélyt jelenthet, és a mi munkánk, illetve a kutatótársaimnak a munkája erre irányul, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy valóban komoly problémát jelent már most az antibiotikumnak a helytelen használata.
Mit jelent pontosan az, hogy felkészült baktériumok?
Maguk a felkészült baktériumok arra utalnak, hogy ezek a baktériumok már idő előtt, mikor fejlesztés alatt álló antibiotikumok a piacra kerülnének, akkor már a környezetben jelen vannak az úgynevezett antibiotikum rezisztencia gének, és ennek köszönhetően maguk a baktériumok sokkal hamarabb ellenállóbbá válhatnak ezekkel az anyagokkal szemben.
Akkor beszéljünk egy picit, és avasson be kérem a kutatás részleteibe, hogy hogyan lehet, nyilván úgy, hogy ez közérthetően mi, akik nem vagyunk annyira ebben benne értsük, hogy hogyan lehet mindez ellen tenni, mit vizsgálnak pontosan?
A mi kutatócsoportunk ennek a nagyobb tudományterületnek egy olyan területét vizsgálja, illetve egy új területet szeretnénk meghonosítani, fejleszteni, amely arra utal, hogy maguk az antibiotikum rezisztens baktériumok, illetve a patogén baktériumok és a mi sejtjeink közötti kapcsolatokat, interakciókat vizsgálja. És ezért ebből a célból olyan új sejtbiológiai modellrendszereket építünk, amelyek ezek a kölcsönhatások meg tudják válaszolni. Amint korábban már említettem, elég sok antibiotikum rezisztens baktériumról kiderült az, hogy hipervirulensek lesznek, ami azt jelenti, hogy sokkal veszélyesebbek ezek a formáik, mint az antibiotikumra szenzitívek.
Milyen veszélyforrás ez a szervezetünkre nézve? Tehát, hogyha egy gyakorlati példát hozzunk fel, hogyan képzeljük ezt?
Egy egyszerű példát véve, hogyha a bélrendszerünkben jelen lesz egy ilyen hipervirulens baktérium, akkor akár elképzelhető az, hogy egy nagyobb gyulladás, vagy akár végső soron egy szepszis is bekövetkezhet.
És akkor ezekkel a baktériumokkal bármilyen formában találkozhatunk, vagy hogyan kerülhet leggyakrabban a szervezetünkbe?
Tudomásunk szerint ennek most nagyon sok formája lehet, hogy hogyan jutnak a szervezetünkben. Ennek
egyik módja... Tehát ezek a hipervirulens baktériumok.
Igen, ennek egyik módja, hogy akár környezetünkből fel tudjuk venni más interakciókkal, illetve nagyon sok esetben bizonyos készítmények, táplálékkiegészítő készítményekben is jelen lehetnek már ezek.
Miért tudnak egyébként a baktériumok ennyire gyorsan alkalmazkodni az antibiotikumokhoz, akkor, amikor egy-egy új gyógyszernek a kifejlesztése akár évekig vagy évtizedekig tart?
Hát ez mindenképpen egy sokkal bonyolultabb kérdés, és valószínű az én kollégáim, akik kimondottan erre szakosodtak, jobban tudnának erre válaszolni. Én csak annyit tudok elmondani így a saját tapasztalatokból, illetve a kísérleteinkből, hogy elsősorban az egyik olyan probléma lehet az, amit elképzelhetőnek tartok, hogy az újabb antibiotikumok nagyon hasonlóak a korábbiakhoz, akár kémiai szerkezetileg, így egy adott rezisztencia, az már akár rezisztenciát jelenthet az újabb gyógyszermolekulára. A másik az, hogy sajnos nincsenek olyan eszközök, illetve nagyon sok kutató nem használja azt az eszközt előszűrésre, hogy magukat, amikor a gyógyszereket fejlesztik, akkor sokkal körültekintőbbnek kellene lenni. A másik az, hogy az antibiotikumoknak a helytelen használata az, ami még ehhez hozzájárulhat, hogy sokkal gyorsabban kialakul a rezisztencia.
Én azt gondolom, hogy néhány szót pontosan azért, hogy segítsünk, beszéljünk erről is, hogy mit ért helytelen használat alatt.
Egyrészt a túlhasználatot, hogy nem kimondottan indokolt, csak indokolt esetben használják, ezekre nincsenek protokollok. A másik olyan eset, hogy a dozírozás, tehát például olyan is van, amikor egy adott dózis nem szed valaki végig az orvosi utasításnak megfelelően.
Igen, az illetve, antibiotikumok igen. esetében azért mindannyian szerintem már találkoztunk vele, tudjuk, hogy ott megmondják, hogy ez 3 nap, 7 nap, 10 nap, és akkor azt be kellene tartani. De akkor azt mondja, hogy ha ezt valaki nem tartja be, akkor önmagára nézve is káros lehet?
Akár, igen. Az is veszélyt jelenthet, illetve az, hogy nincsenek megfelelően kivizsgálva a betegségek, és arra felírva egy adott készítmény.
Igen, hát akkor ez nagyon sok tényezős ez a kérdés, amiben megoldást kell találniuk, és találnak is, ha jól értem, mert azért vannak kutatási eredményeik. Szakmázunk még egy kicsit, beszéltünk a gyulladás szövetkárosító hatásáról, és azt gondolom, hogy akkor álljunk meg itt egy picit, és ez kifejezetten az önkutatási területe. Avasson be minket, hogyan képzeljük el, mi a teendő ilyenkor, milyen eszközök vannak erre, tehát ez egy nagyon nagy terület.
Igen, pontosan, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy mivel ez egy új terület és egy nagy terület, ezért új technológiára és új kísérleti modern rendszerekre van szükségünk, és hogy ezt hogy is kell elképzelni. Először is, mint már említettem, kutatótársaim bizonyos kísérletekből, vagy akár klinikumokból kapunk úgynevezett patogén baktérium izolátumot. Az egy kémcsőben van. Nekünk van egy nagyon jó szövetlaborunk, ahol fent tudunk tartani különféle sejtkultúrákat. És amikor mi megkapjuk ezeket a baktériumokat, akkor mi a sejtkultúránkhoz hozzá tudjuk adni ezeket a baktériumokat, és megvizsgáljuk, megfigyeljük különféle mikroszkópos technikákkal, hogy pontosan mi történik. Ez alatt azt értem, hogy egy baktérium hogyan képes hozzá kapcsolódni a humánsejthez, hogy képes bejutni a humánsejtbe, és milyen roncsoló hatással bírhat. Hiszen ezek a markerek fogják megmutatni azt, hogy pontosan milyen az interakció az úgynevezett host és patogén között, ami azt jelenti, hogy mennyire veszélyes egy baktérium számunkra, és erre most dolgozunk egy olyan modern rendszert, hogy akár mérni is tudjunk, ennek tudjunk egy mérőszámot adni hosszú távon.
Milyen technológiát, milyen működést dolgoznak ki erre? Hogyan gondolkodnak, hogyan dolgoznak, hogyan kutatnak?
Elsősorban különféle mikroszkóp technikákat dolgozunk ki. Ez alatt azt kell érteni, hogy különféle fluoreszcens festékekkel meg tudunk jelölni bizonyos fehérjéket, markereket a humánsejteken belül, és abban az esetben, amint a baktérium meg tudja fertőzni a humánsejtet, a humánsejtekben változások következnek be, és a festék mértékével, illetve a festék mintázatnak az átrendeződését nyomon tudjuk követni, kamerarendszer segítségével, és ezeket az adatokat próbáljuk átkonvertálni matematikai számokká.
És nyilván a számokból, adatokból viszont csomó következtetésre lehet jutni. Mit figyelnek, vagy hogyan tudja ez segíteni utána azt, hogy a megoldást találjanak erre a problémára, mert hogy ugye ez a cél.
Igen, hogyha tudjuk jellemezni magát a patomechanizmust. A patomechanizmus az meg tudja azt adni, hogy hol lehetnek targetek, hol lehet beavatkozni ezen a akár citotoxikus hatáson, és akár ezek a targetek, hogy mik azok a pontok, ahol ez az interakció, illetve ez a citotoxikus hatás létrejön. Targetek segítségével viszont a gyógyszerfejlesztésben tudunk akár segítkezni hosszú távon.
Igen, azon gondolkodtam, hogy ugye itt roncsolókáros hatásról beszélünk a szervezetünkre nézve, ez igazából olyan is tud lenni a hipervirulens baktériumok esetében, mint amikor egy autó belerohan egy kirakatba, és hogy mekkora kárt okoz, és igazából az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a kárt csökkenteni?
Igen, mindenképp a mi kutatásunknak az egyik alapköve az, hogy a megfigyeléseink következtében tudjunk megoldásokat, akár tanácsokat adni arra, hogy mi lehet az a védő mechanizmus, vagy milyen más, akár molekuláris mechanizmusok révén tudjuk ezeket a károkat csökkenteni, vagy akár megakadályozni.
Most én nagyon kíváncsi lennék azért arra, hogy ott egy kutatócsoport, hányan dolgoznak együtt, hogyan dolgoznak együtt, illetve hogy milyen hosszadalmas egy-egy ilyen kutatás?
Egy ilyen kutatás mindenképp több éves folyamat, és azt kell, hogy mondjam, hogy soha véget nem ér, mivel említettem azt, hogy ahogy megyünk a kutatásunkkal előre, igaz, hogy megválaszolunk nagyon sok kérdést, de ugyanannyi kérdést minimum megnyitunk, és így mindig megy tovább a történet.
Mekkora a csapat?
Most jelenleg az én csoportom 10 főből áll.
Beszéljünk még azért majd pár szót arról is, hogy kutatócsoport vezetőként milyen feladatot, vagy milyen plusz feladatot kell ellátni. Mit jelent az, hogy ön egy kutatócsoportot vezet?
Kutatócsoport vezetőként mindenképp több feladatom van. Egyrészt magát a kutatást vezetni, a kutatásnak a folyamatát amennyire lehet kontrollálni, illetve az irányokat meghatározni. A kutatócsoportomban nagyon sok fiatal van, mind egyetemi hallgatók, PhD hallgatók is, őnekik az oktatásáról, a gyakorlati kísérleteknek az elsajátításáról kell gondoskodnom, illetve az ő jövőjüket egyengetni, amennyire lehet, és természetesen a felelősség is az enyém.
Tehát ezek azok a pluszok, de a kutatásban ugyanúgy részt vesz, mint a többi 10 kollega?
Igen, jelenleg mindenképpen nekem is részt kell venni, mivel a kutatócsoportom nagyon friss, 2023-ban alakult, és új technológiákat fejlesztünk, ezért szükség van arra, hogy én is személyesen bemenjek a laborba, és onnan együtt készítsük a munkákat.
Én nagyon kíváncsi lennék, hogy mik a szeretem és a nem szeretem feladatok ebben a világban. Mi az, ami közelebb áll a szívéhez, mi az, ami távolabb. Nyilván mindegyik szükséges ahhoz, hogy a végén az eredmény megszülessen, vagy a jó eredmény megszülessen.
Mindenképp. Én nem tudnám ezt így elkülöníteni, hogy mit szeretek, mit nem szeretek, inkább szakaszhoz köthető. Természetesen emberek vagyunk, fáradtak vagyunk, van olyan, hogy én is bal lábbal kelek fel, és egy kicsit nehezen indul a nap, meg természetesen lehet az ember egy kicsit türelmetlenebb a megszokottnál, viszont maga a motiváció, az akaraterő az, ami nagyon viszi előre az embert, és ez viszont teljesen szétmossa az, hogy most szeretem, nem szeretem, hanem oda kell menni, és megcsinálni, és haladni.
Folytassuk innen, tartunk egy kis szünetet. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Juhász Szilvia, biológus, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, azaz a HCM Rák Mikrobiom Kutatócsoportjának a vezetője. Azt gondolom, hogy beszélgetünk még az antibiotikum rezisztenciáról, illetve arról, hogy a baktériumok maguk hogyan képesek közvetlenül károsítani a szöveteinket, és ez ellen kutatóként mit lehet tenni, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.